mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt, szép jó napot mindenkinek, ez a Millás reggeli változatlan felállásban Nyúl Zsuzsival.
És Gede Balázsa, sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
Igen, 8 óra 10 perckor csütörtökön reggel vagyunk itt, február 27-én.
Így van, és jönnek szerencsére közlekedési információk is. 10 perccel ezelőtt kaptuk, hogy az Üllői és az Ecseri út kereszteződésében rendőrök irányítják a forgalmat, sárgán villognak a lámpák. SMS, Viber, WhatsApp 0636 980 980, várjuk a további észrevételeiteket, akár a forgalommal, akár a témáinkkal kapcsolatban. Egyébként nagyon sok visszajelzés érkezett az AI témával kapcsolatban is. Szerintem összességében elmondhatjuk, hogy mindenki ki arra hívja fel a figyelmet, hogy bármilyen információt kapunk az AI-tól, bármilyen technológiát használunk ezzel kapcsolatban, mindig legyünk egy kicsit körültekintőek, szóval ne 100%-ban hagyatkozzunk az információkra.
Mi is beszélgettünk róla, hogy ahogy tud, van ez a hallucinációs képessége, hogy kipótol általán nem ismert információkat valamivel, ami vagy úgy van, vagy nincs. Persze ez egy egyre javuló, vagy egyre nyilván ez is egy javuló tendenciát mutat, tehát egyre kevésbé van jelen, de jelen van. Tehát...
Van egy olyan városi legenda, hogyha kedves vagy vele, akkor ő is kedvesen vagy jobb válaszokat ad, szerintem ez egy hülyeség.
Nem tudom, tőlem már kért elnézést, helyreértette egy kérdésemet, de hát én eléve udvariasan beszélgetek vele, úgyhogy ez lehet az oka, hogy alapvetően udvariasan válaszolt.
Igen.
Úgyhogy, igen. Nos, hát most ebben lehet, hogy nem lesz AI, viszont lesz egy nagy globális minimum adó a következő beszélgetésben.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És benne természetesen dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, globális minimumadó. Nézzük meg, hogy egyáltalán miről van szó, mert lehet, hogy sokan nem tudják, vagy nem tudják pontosan ennek a hátterét, hogy ez milyen céllal jött létre, milyen mértékkel, kikre vonatkozik.
Miért kell nekünk egyáltalán erről beszélni?
Miért kell erről beszélni, hogy picit a technikai részleteket járjuk körbe?
Sőt, ugye a hír apropója, hogy természetesen Donald Trump ebbe a témába is belekapott most már.
Úgyhogy
erről majd kicsit később először fussuk végig, hogy mit érdemes tudni a globális minimumadóról. Annak idején az OECD, amikor bevezette, úgy apostrofálta, hogy ez az országok közötti káros adóverseny elleni csodafegyver, ugyanis érzékelte az OECD, hogy évek óta globálisan csökken a társasági adó mértéke az országokban. Ez feltehetően azért történt, mert a multinacionális cégek, amikor gondolkodtak, hogy hol, milyen körülmények között hozzák létre a következő központjukat, akkor ugye az országok sorban álltak, és kedvezőbbnél kedvezőbb adórendszerekkel próbálták magukhoz csábítani ezeket a cégeket. Hát ugye ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nem kell messzire menni, de ugye Magyarország is igyekszik elég sok multicéget meggyőzni arról, hogy ez a helyszín a legjobb számára, és ugye nálunk 9% a társasági adó. Tehát Magyarországon keresztül lehet a legjobban érzékelni, hogy a tőkeimportőr országok mennyire érdekeltek abban, hogy ebben a globális adótortából minél nagyobb szeletet hasítsanak ki maguknak. És úgy gondolta az OECD, meg azok az országok, akik tőke exportőrnek minősülnek, hogy hát szabjunk valahol gátat ennek a folyamatnak, és mi lenne, hogyha bevezetnénk egy globális minimumadót 15%-os mértékben. Egyébként eredetileg többet akartak, de végül abban állapodtak meg, hogy ezt az anomáliát úgy lehet kiiktatni, hogyha a 750 millió euró árbevétel feletti nemzetközi cégcsoportok minden országban fizetnek legalább 15% társasági adót. 140 ország támogatta ezt a javaslatot, és Rómában volt 2021-ben egy találkozó, ahol ezt aláírták, abban állapodtak meg, hogy 2024-ben lép majd ez hatályba. Egyébként nagy ágyúk ott voltak az aláírók között, tehát Egyesült Államok, Japán, Egyesült Királyság, Törökország, EU tagállamok, tehát mindenki, aki számít, aláírta, sőt, még azok is, akik nem annyira. Viszont azért azt tudni kell, hogy az országokban eltérő a társasági adóztatás, éppen ezért még alakítgatni kellett, és egy nagyon bonyolult szabályrendszer lett a végén, azért, hogy minden országban egységesen alkalmazható legyen.
Meg ugye nem is csak a társasági adóra koncentrál, ha jól tudom, hanem az effektív adózásra, erre is talán mi vagyunk a példa, hogy van ez a safe harbor.
Helyiparűzési adót
igen,
is be lehet tudni. Úgyhogy vannak nemzeti sajátosságok. Éppen ezért mondtam, hogy nagyon bonyolult lett az egész a végén, mert ugye minden országnak egy kicsit a sajátosságát igyekeznek beleépíteni, aztán vagy van ott olyan adó, vagy nincsen, de hát azért ember legyen a talpán, aki ezt jól tudja értelmezni.
Itt a beszélgetésünk elején már ugye szóba került Donald Trump neve ezzel összefüggésben.
Ő valahogy mostában mindig szóba
hát kérdezik. Igen, főleg, hogyha üzletről van szó, főleg ilyen globális kérdésekben. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy egyébként hogyan kezelte az Egyesült Államok a globális minimum adónak a lehetőségét, vagy egyáltalán ezt a dolgot, és Donald Trump beiktatása után hogyan viszonyulnak az Egyesült Államokban ehhez, vagy az Egyesült Államok kormányzata ehhez, illetve majd vizsgáljuk meg azt is, mert ez egy következő kérdés lesz, hogy egyébként hogyan hat ez a többi országra.
Ugye a Biden kormányzat az ászlós hajója volt ennek a kezdeményezésnek, és végig is vitték ugye ezzel a megállapodással, amit aláírtak Rómában 21-ben. Viszont a sors iróniája, hogy saját maguknak nem sikerült átvinni a törvényhozáson, sőt, még a demokratákon belül is vita volt azzal kapcsolatban, hogy szeretnék ezt a globális minimumadót, vagy
nyilván,
sem.
Nyilván ment a háttérben a lobby különböző cégek részéről.
Donald Trump pedig már korábban is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok a saját útját szeretné járni ebben a témakörben is. Mégis azért sokan meglepődtek rajta, amikor január 20-án a beiktatási ceremónia első intézkedései között szerepelt az a szándéknyilatkozat, amelyben Donald Trump közzé tette, hogy ez bizony sérti az amerikai érdekeket, tehát itt mi nem támogatjuk a globális minimumadót, hiszen ez akadályozza az amerikaiakat abban, hogy olyan adópolitikát folytassanak, amely az amerikai vállalkozások és munkavállalók érdekeit szolgálhatná. Úgyhogy azt mondták, hogy nem, hogy ez a káros adóverseny ellen hat ez a globális minimumadó, hanem diszkriminatív adóztatási gyakorlatnak tekintik, és a szándéknyilatkozatban burkolt fenyegetést is megfogalmaztak azon országokkal szemben, amelyek alkalmazni merészelik a globális minimumadót amerikai cégekkel szemben.
Na, ezért is kérdezem, hogy hogyan hat majd ez a többi
hát
országra
igen,
nézve.
Tehát, ez csak, nyilván nem csak egy kijelentés kérdése, tehát ezek egyezmények, meg nem tudom, tehát ebből ki lehet táncolni, hogyha valakinek ez nem tetszik, mert hogy sérti az önérzetét az adott államnak?
Hát mondjuk azt, hogy akinek repülőgép anyahajói vannak, azt megteheti, hogy másképp kezelje ezeket az egyezményeket. Tulajdonképpen az Egyesült Államok azt fogalmazta meg, hogyha amerikai cégekről van szó, akkor lesznek szívesek a globális minimumadót nem alkalmazni, még akkor sem, hogyha ezt ők aláírták. Őket nem zavarja, hogy a többi céggel mit csinálnak, de az amerikai cégekkel ezt ne játsszák el. Egyébként azért ez szerintem egy sajátos körülmény, hogyha néztétek a beiktatási ceremóniát, hogy ott a tech cégeknek a vezetői lelkesen
hát
sorakoztak az első
persze.
Sorban. Hát igen. Ők azért ezt egy nagy mosolyal nyugtázhatták, amikor Trump aláírta ezt a szándéknyilatkozatot, hiszen ez kőkeményen érintette a vállalataikat, vagy érintette volna.
Helyből nagy gesztus volt feléjük, ez egyértelmű. Igen,
a vállalatoknál maradva az előbb, nem tudom, tisztáztuk-e, hogy milyen mérettől, ugye már nem minden vállalatra vonatkozik ez a dolog, hogy honnan...
Ez a 750 millió eurós elbevétel.
Aha.
Feletti cégcsoportokra vonatkozik, tehát azért igen, cégcsoport, ezek a, de ez... a nagyobb játékosok, cégcsoportok. Így
igen, ez az összbevételét nézik, vagy a leányokat külön, vagy
igen,
ezt, hogy
csoportszinten.
Csoportszintű bevétel. Aha, világos.
Csoportszinten, de hát egyértelmű, hogy kiket érintett volna ez a szabályozás, és jó eséllyel azért ott volt a lobby a háttérben, tehát nem biztos, hogy Donald Trumpnak magától jutott eszébe, hogy akkor ő most a az első elnök intézkedések között a globális minimumadót kipöckölje a történetből, hanem jó esélye ott volt a
eszébe jutották.
Kicsit hozzuk haza ezt a beszélgetést, mert szerintem érdemes arról is beszélnünk, hogy Magyarország hogyan áll a globális minimum adóhoz. Tekintettel arra, hogy itt Orbán Viktor határozatban tette közzé, hogy az illetékes miniszter kezdjen el tárgyalásokat az Egyesült Államok megfelelő szintjén az új adó egyezménnyel kapcsolatban.
Igen, érdemes történetiségében megvizsgálni, ugyanis amikor az OECD előállt a globális minimumadó ötletével, akkor az Európai Unió úgy döntött, hogy ő egy lelkes diák lesz, és akkor mi vezessük be elsőként. Viszont Magyarország vétózott ezzel kapcsolatban 2022-ben, tehát amikor az EU el akarta fogadtatni a globális minimumadót, akkor Magyarország azt mondta, hogy köszöni szépen, ebből nem kér. Mire az amerikai Egyesült Államoknak a pénzügyi minisztériuma azt mondta, hogy hát akkor mi megszüntetjük az adóegyezmény Magyarországgal, hogyha vétózni próbálnak a globális minimumadó kapcsán. Ugye, mint tudjuk, be is váltották ezt a fenyegetésüket, tehát nem csak a levegőbe beszéltek. Egyébként végül mi is elfogadtuk ezt az uniós szabályozást a globális minimumadóról, de hát akkor már késő volt, az amerikai adóügyi kapcsolataink mentek tropára ennek hatására. Ugye ennek az a következménye végül, hogy az amerikaiak azt mondták a korábbi kormányzat idején, hozzáteszem hangsúlyozva, hogy hiába fogadtuk el mégis a globális minimumadót Magyarországon, szükséges, de nem elégséges feltétel egy új adóegyezmény megkötésének. És ami viszont érdekes, hogy három nappal Donald Trump beiktatása után a magyar miniszterelnök hozott egy határozatot, amelyben a nemzetgazdasági minisztert felkéri arra, hogy kezdjen tárgyalásokat egy új adóegyezmény megkötéséről az Egyesült Államokkal. Ugye ezt láthattátok a napokban, hogy Szijjártó Péter is járt már kint ugye az Egyesült Államokkal, találkozott Scott Bessennel, az új amerikai pénzügyminiszterrel, hát aki tulajdonképpen tudomásul vette azt a magyar szándékot, hogy szeretnénk egy adóegyezményt megkötni. Egyébként nem bír adózási relevanciával, de az új amerikai pénzügyminiszter a második nyilvánosság előtt is vállaltan meleg miniszter az Egyesült Államokban, aki párjával két gyermeket nevel. Tehát ő lesz az, aki tulajdonképpen dönt arról, hogy elinduljanak-e a tárgyalások a két ország pénzügyminisztériuma között, hiszen nálunk már megvan a nyitottság, és hogyha letárgyalnak egy új adóegyezményt, akkor még azt keresztül kell vinni az amerikai törvényhozáson, kétharmadra van szükség. Ugye az amerikai kétharmad azért nem teljesen olyan, mint a magyar kétharmad. Érdemes tudni, hogy az elmúlt 15 évben csak néhány adóegyezményt hagyott jóvá az amerikai törvényhozás, mert van egy Porren nevezetű republikánus szenátor, aki rendre meggátolja az elfogadását ezeknek az adóegyezményeknek a külügyi bizottságban, mert úgy látja, hogy ezáltal a másik szerződő fél amerikaiakról kérhet adatot, és ehhez nem szeretnének asszisztálni.
Na, akkor itt két dolog is felmerül, ugye, hogy mennyiben segíti az újra tárgyalásra, nekünk már volt egy ilyen, esetleg a szenátor úr is engedékenyebb lesz.
Azt is blokkolja egyébként.
Ja, igen. És mennyiben fogunk rosszabb ilyen egyezményt kötni, ismerve ezt az előéletét, amit most te is elmondtál, ugye, a megszűnésének, lehet-e arra számítani, hogy kedvezőtlenebb lesz ez az egyezmény, mint volt a korábbi?
A 4 évtizede kötetett az az adóegyezmény, amivel rendelkeztünk az Egyesült Államok felé, és az amerikaiak ezt már régóta szerették volna újra tárgyalni, mert több ponton mondhatjuk azt, hogy Magyarország irányába billent a mérleg, és ezt ugye a nagyhatalom nem engedheti meg magának. Éppen ezért a 2000-es években már újra tárgyalták ezt, 2010-re pedig be is fejezték, és született egy új adóegyezmény. Magyarországon ezt jóvá hagyta az országgyűlés, viszont az amerikai ratifikáció elmaradt, így végül nem tudta felváltani ezt a 79-es adóegyezményt, a 2010-ben megkötött adóegyezményt. Tehát nálunk már ki volt hirdetve egy törvénye, még az Egyesült Államokban ott porosodott ez az adóegyezményünk, ugyanis ez a republikánus szenátor, akit említettem, ő blokkolta ennek az egésznek a vizsgálat. Tehát egyébként nem Magyarországgal szemben állt fenn csak kifogása, tehát egy csomó adóegyezményt blokkolt, tehát ha úgy tetszik neki, ez a mániája, hogy
ez a politikai védjegye.
Megnézi, így van, és akkor ő azt mondja, hogy bár pedig innen egy tapottat se tovább. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy feltehetően most megint egy új adóegyezményt szeretnénk Amerikával kötni, tehát nem ezt a 2010-eset próbálják meg átolni, hanem legyen egy új adóegyezmény. Hát ugye, hogyha az amerikai protekcionizmusból indulunk ki, akkor feltehetően ez kedvezőtlenebb lesz, mint a korábbi adóegyezmény volt, tehát nyilván Amerika felé fog billenni a mérlegnek a nyelve. Mindenesetre legalább stabilitást hozna, még ha kedvezőtlenebb is lesz a korábbi, ne stabilitást hozna ez az adóegyezmény azoknak az amerikai cégeknek, akik itt Magyarországon tevékenykednek, és hát kevesebb számban, de hát azért vannak magyar cégek is, akik az Egyesült Államokban szeretnének piacot szerezni maguknak, és az adóegyezmény ez mindenképpen egy biztonságot jelentene, de én pesszimista vagyok, és azt látom, hogy mire azért ez végigmegy, hogy letárgyalja a két pénzügyminisztérium. Mire a megfelelő szenátorokat meggyőzik arról, hogy akkor Magyarországgal kapcsolatban legyenek egy kicsit jobb fejek, mint eddig voltak, és utána megtörténik ez a kétharmados szavazás, azért az nem idén lesz.
Világos. Nagyon köszönjük, Csaba, nagyon informatív volt, köszönjük szépen. Nyilván majd még a folytatásaikról ezeknek az egyezményeknek fogunk beszélgetni. Jó munkát, szép napot kívánunk neked a továbbiakban.
Nektek is.
Szia.
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Na, balagunk tovább egy kis jó Manonegrával. Jött üzenetnél, megnézzük?
Igazából a hallgatók még mindig a két dologra reagálnak nagyon. Az egyik az a kocsmákkal kapcsolatos kocsmaprogram.
Az édesanyák veszi a kedvezménye, hogy van. A másik oldal, a kiadási oldal, hogy a költségvetésből hogy
hát,
lesz
miből, ez? Miből fogjuk ezt pótolni, illetve olyan részletkérdésekre kérdeznek rá, hogy mi a helyzet azzal, hogyha valaki megözvegyül, hogyha egyedül el.
Igen. Hát majd várjuk a részletes szabályozást, ezt nyilván a jogalkotónak ki kell térnie ezekre, mert van egy csomó.
Igen.
Ugye miután itt nem családról, vagy nem a gyerekekhez kötődik ez az adókedvezmény, hanem közvetlenül az édesanyához, hát ez szül kérdéseket, úgyhogy...
Igen, nagyon sok olyan részletkérdés van szerintem, és aztán utána felmerült a hallgatókban az is, hogy akkor hogyan fognak majd erre a cégek reagálni különböző aspektusokat vettek itt végig. Nyilván most rövid az időnk, nem akarom itt részletesen elmondani, de nagyon sok hozzászólás érkezett, és főleg ezekre a helyzetekre reagáltak. Sokan, illetve hát nyilván még mindig görgetjük a kocsma program témáját. Különböző szemszögből látják a hallgatók. Például nagyon sokan érvelnek amellett, hogy valószínűleg ez nem fogja visszaállítani. Ezt szeretném kihangosítani, ezt az üzenetet, hogy valószínűleg nem fogja visszaállítani azt a fajta közösségi életet, amit régebben jelentett mondjuk egy kocsmakultúra. Nagyon megváltoztak azok a terek, ahová ezek a fajta kulturális jellegű találkozók ugye egy falu életében összpontosulnak. Néhányan a dohánybolt környékét, vagy egy benzinkutak környékét említik, szóval érdekes.
Oké, ahogy említettem, akkor zenélünk egyet, meg a feles, mindenféle blokkok jönnek, utána pedig visszajövünk, autózunk, megnézzük, hogy mi fogy jobban. Hibrid, benzines, gázos, csak elektromos,
villanyos,
félig elektromos, félig hibrid, ilyen-olyan.
Igen, és egyébként nemzetközi számokat fogunk itt majd emlegetni.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
John Steinbeck, Nobel-díjas amerikai, tényleg nem tudom, hogy pontosan.
Steinbeck,
igen, ugye németesen, igen. Jó, mert nekem mindig az jön, de mindig megzavar, hogy hát amerikai, lehet, hogy nem így mondják. Az ő születése napjára emlékeztünk a mai napon, 1902-ben született, február 27-én, és azt mondta egy alkalommal, hogy...
Semmit sem lehet külön választani. Vannak, akik azt gondolják, nem baj, akármi történik, csak ők éljenek kellemesen, de nem megy, mert nekik sem javul meg az életük, csak a többiekével együtt.
Mm-hmm,
jó kis mondás.
Abszolút, és kicsit ismerős is lehet.
Erősek vagyunk.
Bizony.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na nézzük, hát egy csomó szám van összességében, EU-s eladási számok, azon belül milyen hajtáslánc, hogyan muzsikált, csomó mindent átnézünk Karner Miklós segítségével, ő az Autós Élet magazin főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát a nagy számból az látszik, hogy az év nem indult túl jól az EU-ban az új autók, regisztrált új autók számának tekintetében.
Hát valóban volt egy kis visszaesés, hogy így mondjam, főleg a nagy piacok nem mentek olyan jól. Franciaország, Olaszország, Németország is elég jelentős visszaesést mutatott, igaz például Spanyolországban nőttek az eladások. De talán érdekesebb az, hogy összességében, ha nézzük a teljes piacot, akkor az látszik, hogy az egész az csökkent, ugyanakkor ugye az elektromos autóknak az eladása az növekedés mutat, és ebbe sokan megjelentek különböző hírek sok helyen, hogy hát ez már milyen jó nekünk, mert hogy végre irányba fordultunk, és az elektromos autók aztán itt most elindulnak felfelé, de hát ez egy kicsit csalóka.
Na miért csalóka? Mond.
Ugyanis az történik, ugye biztos a hallgatók már ezt sokszor hallották Várkonyi Gábor barátomtól, hogy ugye azért itt elég sok teendő áll mindenki előtt, aki ebben az iparágban van, ugyanis ezek a kafé szabályok, amik idei évtől érvényesek, pontosabban egy részem, ugye itt a kibocsátás határozza meg, elég komoly büntetést ad az autógyártóknak, hogyha nem teljesítenek egy bizonyos CO2 kibocsátási szintet. Ahhoz, hogy teljesítsék, ahhoz növelni kell az elektromos autó eladásokat, nagyjából úgy nézünk ki, hogy ma már minden negyedik autónak elektromosnak kéne lennie ahhoz, hogy ne legyen büntetés, ne kapjanak irgalmatlan nagy büntetéseket az autógyártók.
Tehát már most itt kéne tartani?
Abszolút, igen, itt kéne tartani, és ugye nagyon jól néz ki az, hogy most plusz 34%-ot látunk az Európai Uniós piacokon, ennyi növekedés volt, 124 ezer autóról beszélünk, ami tisztán elektromos autó volt most itt a januári hónapban. Ez 15%-os piaci részesedés, csak hogy az, hogy ilyen jól nézesz ki, ebben benne van az, hogy azért tavalyról megpróbálták az autógyártók idénre áttolni ezeket az átadásokat, hogy a regisztráció kicsit jobban nézzen ki az idejében, hiszen nekik mégiscsak az az érdekük, hogy már az idei évet javítsák ezek a statisztikák, és ez csak egy része. A másik az az, hogy mi lesz ezután? Tehát, hogy sikerül-e előrelépni olyan autóárak mellett, hogy tudjuk, hogy azért az elektromos autók nem ott tartanak árban, ahogy szerintem mondjuk 10 évvel ezelőtt szerettük volna, és a klasszikus középosztály vajon vásárol-e elektromos autót elég nagy mennyiségben ahhoz, hogy az autógyártóknak jó irányba menjen a szekere, hogy így mondjam. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés lesz az idei évre.
Uh-huh. Itt ugye alapvetően teljesen elektromosokról beszélünk. Mi a helyzet az ilyen olyan hibrid megoldásokkal, mint nem tudom, a mild hibrid, ami ugye csak egy ilyen gyorsítás rásegítős, vagy a nem plug-in hibridek, tehát ezek mennyiben növelték esetleg a súlyukat, és mennyiben számít bele ebbe a statisztikába?
Igen, az is egy érdekes dolog, mert ha most ránéztek egy autó árlistára, hogy milyen autókat lehet kapni akár Magyarországon, akkor az látszik, hogy nagyon sok a hibrid. Mert ugye, és az Európai Autógyártók Szövetség, ugye, ami kiadta ezt a legutóbbi statisztikát, ez is úgy számolja, hogy a hibrid az, amelyikben van egy icipici akkumulátor, hibrid az például a Toyotának az összes teljesítőki hibridje, van olyan, amiben a váltóházba építenek egy kis villanymotor, tehát ő tulajdonképpen a tölthető hibrideket különveszi, de minden egyebet hibrid kategóriába tesz, miközben egyébként például csak, hogyha nem gond, hogy kiejtem, hogy Suzuki-nál, tulajdonképpen nem tudsz más autót tenni, csak hibridet, miközben ez azért távol áll attól, mint még a Toyotának a teljes értékű hibridjei, de mégis hibridnek nevezzük. Tehát az, hogy ez most éppen nem tisztán benzines, mert van benne egy pici akkumulátor, de összességében azt mondhatom, hogy bár nagyon jól néz ez ki, hogy 57,3%-os piaci részesedést ért el az elektromos, a hibrid, a tölthető hibrid, de azért ez még mindig nagyon messze vagyunk attól, ami kívánatos lenne elektrifikációban, hogy elérjük azt, hogy még érdemben növekedjenek az elektromos autók, és ugye itt ez tényleg csak ez a kérdés, hogy itt az autógyártóknak a büntetése az hogy fog kinézni, mert pedig ők mindenképpen abba az irányba szeretnék tolni az eladásokat, hogy ne legyen nagy büntetés, és mondok egy érdekes példát csak még ide, hogy az, hogy nekik ez a céljuk, ez azt is jelenti, hogy egy csomó olyan típus, akár új típusok, amik most jöttek a piacra egy éven belül, benzines vagy dízelmotorral, korlátozottan érhetőek csak majd el. Tehát azt mondják, hogy mit tudom én, egy új Toyota Land Cruiser, abból csak egy nagyon kis mennyiséget tudnak eladni, hiába új, de ugye nem éri
na
meg
ezt,
neki.
Na ezt akartam kérdezni, hogy vajon oké, hogy van egy kínálati oldal, de vajon milyen a keresleti oldal? Tehát, hogy mekkora a bizalom az elektromos autók iránt, ugye említetted, hogy azért árban még mindig nem ott tartunk.
Hát még a töltés és még gyors töltővel is azért nem ugyanaz, mint megtankolni, hatótávolság, vannak már jobbak, de nem teljesen általánosítható. Tehát még egy csomó kérdés van, amit meg kell oldani ahhoz, hogy az elterjedtsége nagyot tudjon ugrani.
Most ez zárójelbe hozom be, mint hogyha a fogyasztók választási szabadsága kissé sérülne. Mondom hát, úgy, hogy amúgy én ugye foglalkozom itt a zöld témákkal, de kicsit ez az érzésem.
Ugye itt azt gondolom, hogy teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy az, hogy rám kényszerítik azt, hogy bemegyek egy autókereskedésre, és azt mondják, mondjuk egy évvel ezelőtt ott volt ötféle típus, ötféle vagy négyféle hajtásláncsal, és most meg azt mondják, hogy már csak kétféle típus van, és csak egyféle vagy kétféle hajtásláncsal, ugye akkor oké, hogy ott a lehetőség, meg hát szabadságomon dönthetek el, akármelyik lehet az enyém, de mégis inkább abba az irányba tolják, ami nekik jó lenne, és azért az hozzátartozik mindenhez, hogy az, hogy a bizalom megvan-e az autóvásárlókban. Ugye most mindenhonnan ez folyik, hogy elektromos autók, ha megnézitek, hogy milyen új típusok jönnek az elmúlt időszakban, nemrég volt ugye az autószalon Brüsszelben, ugye elektromos autó lett az évautója, az elektromos pont emiatt, mert erről beszélnek, ezért ez itt napirenden van, elég sokan beszélnek róla. Egy átlag ember, aki arról azt gondolja, hogy most autót venne magának, most tekintsünk el az ártól, mégiscsak azt látja, hogy elektromos autó mindenhonnan ez folyik. Tehát azt gondolhatja szerintem idővel azért magában mindenki, hogy hát azért ezek nem olyan rosszak, és tulajdonképpen tudjuk azt, hogy nagyon sokat fejlődött ez a terület is, tehát akár az akkumulátor technológia, akár ezek az autóknak a hajtásláncai önmagában azok, hogy új gyártók megjelentek, tehát az, hogy én mit gondolok ezekről az autókról, és van-e bizalmam bennük, hogy megveszem, szerintem sokkal előrébb járunk, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.
Amit mondtál, hogy a hagyományos autók tekintetében, hogy esetleg kevesebb lesz belőlük, ez gondolom a használt autópiacra is visszahathat.
Természetesen igen, bár én azt gondolom, ugye most is még, ha megnézzük a magyar használtató piacot, nagyon sok régi autó talál gazda, hát csak egy egyszerű példa, hogy milyen autókat keresnek. Ma Magyarországon a autóeladásban, adásvételekben érintett autók között a legkedveltebb az Opel Astra.
Én olyat keresek, amihez van alkatrész. Csak egy...
Igen, igaz, hogy sokan így vannak ezzel.
Akkor lehet, hogy kettő már találkozott is.
Igen. Igen, de hogy, tehát, hogy valóban ez minden, ami új, az ugye át fog gyűrűzni, ha nem is rögtön a használt autópiacra. Az látszik, hogy most a behozott autóknak az életkora is, illetve a jellemző típusok és az itthoni adásvételekben érintett autók is azért jellemzően ezek a 10-15 éves autók, ahol még azért nem elektromos autókról beszélünk. És az is érdekes egyébként még csak, hogy itt a hajtásrendszerekről áttérünk a típusokra, hogy már hogy a karosszéria típusokra, hogy nagyon sokan vesznek SUV-t, tehát szabadidőautót, ez abszolút torony magasan vezet, de a használt értékesítésekben pedig nem ezek vezetnek, tehát már említett Astra mellett ugye Swift, Golf, Passat, tehát ez a klasszikus, hagyományos építésű autók azok, amik viszik a prímet, és ez szerintem sokakat meglep, hogy itt még nem látjuk ezt a használt piacon.
Jó, hát tényleg nem akarok én itt így nagyon mélyen belemenni a zöld témákba, de ha már itt a plug-in hibridet is említettétek, pont a múlt héten Balázs, amikor itt voltunk, hoztam egy olyan hírt, ami azt támasztotta alá, hogy azért a környezeti kibocsátás az sokszor nagyon alul reprezentált a gyártók részéről, persze. És a valós adatok azok akár ötször nagyobb károsanyag kibocsátást is mutathatnak egyébként, szóval ezt most csak így megjegyzésként még azért idehoznám a témához.
Hát ugye az látszik, hogy ez, igen, lehet, hogy ugyanazt olvastuk mind a ketten, de az, hogy hányan töltik az autókat, főleg a cégautó esetében, hogy nincs az, hogy tudatos lenne a használóknak az, hogy ők hogyan működtetik ezeket a járműket. Egyébként, ha már a plug-in szóba hoztad, Magyarországon ugye kivezették ezt, még érvényben van, akik tavaly vettek még évvégéig autót, azok megkapják ugye a cégautóadó mentességet, meg még ott azért megvannak a mentességek, de látszik a visszaesés, hogy ennek köszönhetően, ezt nem tudom pontosan, de az adatok azt mutatják, hogy míg 2024-ben 447 januárról beszélünk plug-in mentel Magyarországon, csak 310 volt, tehát mínusz 30%-nál tartunk az idejévi januárban a plug-inek kapcsán. Uh-huh. Ugye azért tudjuk, hogy ez egy drága technológia, igen. Tehát itt azért ezek az autók nagyon sokba kerülnek. Az szerintem sokaknál döntő érv lehetett, hogy tudja azt, hogy városban mehet elektromosan, városon kívül tök jó, mert megy benzinnel vagy dízellel, de az, hogy itt volt még az mindenféle parkolási adó és egyéb kedvezmény, azt szerintem nagyon sokaknál számított. Még akkor is, ha sokan azt gondolják, hogy egy 17-20 milliós autónál ugyan már nem számít, hogy most 500 forint óránként a parkolás a belvárosban, de én azt gondolom, hogy igenis számított, és valószínűleg ez is benne van, hogy egy kicsit ez visszaesett.
Igen, ez mindig két dolog, ugye a vétel és az üzemeltetés, beruházás működtetés, stb. Tehát ez nagy, akár a vállalati szférában, akár a magánszférában, akár a járműre lebontva.
Összefoglalóként szerintem egy tök jó üzenet érkezett Kopia bankától, aki azt írja, hogy most kellett új céges kocsit rendelni, és utoljára kaphatott hagyományos hajtáslánccal. Havi 5000 kilométer, de nagyon rám akarják erőltetni, mondja ő, a háromszor drágább elektromosat. Keleten hogy oldom meg a töltést, a folyamatos rohanás van. Céges, ezért otthon nem tölthetem, 3 évet nyertem, írja ő.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és pont itt a cégesnél, ugye, hogy otthon az elszámolása ennek az áramvételnek, de én is azt hiszem egyébként, hogy ez lesz az irány egy céges vásárlás, céges beszerzésnél, hogy én nagyon meglepődnék, hogyha a dízelek, ugye azért a céges autóknál, főleg, hogyha hosszú távú használatról van szó, tehát mondjuk egy területi képviselőnél az, hogy dízelt vesz, szerintem teljesen, vagy dízelt használsz, teljesen logikus volt eddig, hogy most mi fog következni idén, pont azért, mert a gyártóknak az lesz az érdeke, hogy ne ezt nyomják, hanem mondjuk a plug-int, vagy inkább az elektromos autót, szerintem nagyon sokan meg fognak lepődni, mert azért ez tényleg egy drágább beszerzés lesz a következő időszakban.
Világos. Oké. Okay.
Köszönjük szépen, Miki, hogy beszélhettünk erről.
Köszönöm én is.
Szép napot, szervusz.
Szia. Minden jót nektek, sziasztok.
Karnár Miklóssal, az Autós Életmagazin főszerkesztőjével beszélgettünk itt az új eladási számokról, hibridekről, elektromos autókról, mindenféléről.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na hát egy kicsit jól eldohogtunk az alkatrész után pótlás és annak ellehetetlenülése problémakörén.
Igen. Igen, mert hogy tényleg elképesztő problémák lehetnek abból, hogyha az ember összetöri az autóját, nem feltétlenül csak az, hogy ez egy kellemetlen helyzet, persze, hanem hogy akár hónapokat is kell várni egy-egy alkatrész, és pont arról beszéltem, hogy neked itt adáson kívül, de szerintem sok mindenki tud azonosulni ezzel a problémával, hogy nem az a baj, hogy nem kiadható az autó, hanem az a baj, hogy adott esetben mondjuk vissza is hívják, hogyha megérkezik mondjuk egy alkatrész. Az enyémmel most az a helyzet, ha ennyi személyeset megoszthatok, hogy két olyan alkatrészre várunk, ami nemhogy Magyarországon, de Európában nincsen. Remek. És nem látják a rendszerben, hogy mikor fog megérkezni. És ez nem egy öreg autó, meg nem egy rossz márka, de hogy most képzeljétek el azt, hogy 6 hete nekem milyen költségem van a tekintetben, hogy autót kell bérelnem, BKV-val is járok, tehát ezeket az időben senki nem téríti meg, mert a biztosító erre már nyilván nem ad fedezetet, de hogy mondja a szervizben a szakember, hogy simán előfordulhat, hogy 2 hónapot kell várni egy alkatrészre, ami szerintem nagyon gáz.
Nagyon. Hát igen, akkor most már teljesen érthető az a felkiáltásod, hogy neked mindegy milyen autó, csak legyen hozzá alkatrész, vagy veszel rögtön 2-t,
hogy
mindenből legyen egy tarcsi.
Abszolút.
Igen. Okay. Na, tovább megyünk hírekkel, mert Szoller Andi már itt várja türelmetlenül, hogy elmondhassa a mondókáját, utána pedig visszajövünk, és az órát IT rovatunkkal indítjuk, megnézzük, mi lenne, hogyha nem lenne net. Hát azért az, azt hiszem, baj lenne. Az van olyan jó, mint ha nem lenne áram. Úgyhogy ilyesmikről fogunk beszélgetni, meg tőzsdenyitásról természetesen van, mint ennél OPQ rovatunkban is falunk valami.
És falunk yeah, valami jót. Így van. Hurutos levesnek járunk utána. Jó, majd megmagyarázzuk, hogy ez micsoda. Okay. Ne undorodj.